Szerintem marketingesként ez az egyik feladatunk, hogy képesek legyünk ezt az edukációt eljuttatni, vagy képesek legyünk oktatni az a potenciális ügyfeleket a problémáinkkal kapcsolatban, a lehetőségeikkel kapcsolatban, hogy aztán ők tudják eldönteni azt, hogy ki mellett döntenek. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit!
Sziasztok!
Ez itt újból a Content Café, és a mai részben B2B döntéshozatalt fogjuk kitárgyalni. B2B cégeknél, főleg nagyobb cégeknél hogyan zajlik a döntéshozatal, mik a legnagyobb kihívások egy marketinges szempontjából, illetve pipeline marketingről fogunk beszélni, ami arra hivatott, hogy ezt az egész B2B-s döntést hozatalt az elejétől a végig így felkarolja, és szolgáltatóként képesek legyünk az egész piacot elérni a marketinggel, ne pedig csak azt az 5-10%-ot, akik már ott vannak, hogy nagyon akarnak egy szolgáltatót választani, vagy együtt dolgozni valakivel. Úgyhogy ezekről lesz szó.
Ugye a B2B döntéshozatali folyamatról annyit tudunk, hogy ez nem olyan, mint B2C-ben, hogy ilyen egyszerű, az egyszerű fogyasztó az eldönti, hogy mit szeretne vásárolni, és megveszi, hanem itt ugye nagy pénzekről van szó, nagy a felelősség, és B2B-ben én azt olvastam, hogy statisztikailag az elmúlt évek során majdnem 20%-kal lett hosszabb ez a döntéshozatali folyamat. Szerinted ez minek tulajdonítható?
Szerintem ez egyrészt azért van, mert ugye B2B-ben sokkal nagyobb büdzsék vannak általában, sokkal nagyobb pénz úgymond forog kockán, és ezért az emberek sokkal jobban megnézik, hogy hova megy el az a pénz. Mert nagyon sokszor, hogyha rossz döntést hoz egy B2B-s cég, vagy egy döntéshozó a cégen belül, akkor akár az állásán is múlhat. Tehát saját tapasztalatból kiindulva volt már olyan, hogy előfizettünk egy szoftverre, egy elég drága szoftverre, aránylag drága szoftverre, és ez úgy nézett ki, hogy egy évig fizettünk elő. És előtte végeztünk egy elég nagy kutatást, hogy melyik szoftver lenne a legjobb, és akkor végignéztünk 10-15 különböző szoftvert, vagy hát céget, akik az ilyen típusú szoftvereket árulják. Ez egyébként ilyen affiliate szoftver volt, mert affiliate marketinget szerettünk volna megvalósítani. Végignéztük a szoftvereket, mondom, nagyjából egy hónapos kutatás után kiukadtunk arra a szoftverre, amit végül választottunk, és tök jó volt egy ideig, tehát ilyen megegyeztünk velük, mennyibe fog kerülni, minden jó volt. Aztán így végül is azt tapasztaltuk, hogy ugye be kellett építeni a szoftvernek egy kis részét a weboldalba, egy ilyen kis scriptet, és az teljesen lelassította a weboldalt. Tehát az egész weboldal lassabb lett, csak amiatt, mert mi használunk egy ilyen affiliate szoftvert. És ez ugye nyilván nem jó. De nem igazán tudtunk mit csinálni vele, mert a szoftver az már ki volt fizetve, most már eléggé sok idő ment bele, hogy felszetepoljuk, hogy ez ott működjön, már elkezdték használni affiliate-ek is a szoftver, tehát hogy nem igazán tudtunk most már váltani. Uh-huh. És akkor végül is csak megoldottuk úgy, hogy a weboldalt kellett kicsit átalakítani, hogy ugyanúgy gyorsan működjön, jól működjön. De ez is egy példa annak, hogy így utólag visszanézve már valószínűleg más szoftver mellett döntöttük volna, más céget választottunk volna, és akkor több kutatást kellett volna végezni, hogy elkerüljük azt, hogy ne lassítsa le a weboldalt. De ez nálunk ez még egész olcsón megúsztuk, mert nem volt ennek probléma, de más szituációban pedig előfordulhatott volna az, hogy rosszul döntünk, és kidobtuk a pénzt az ablakon. Tehát emiatt minden cég jobban megfontolja, hogy mire költ, meg hát minél drágább egy szolgáltatás, minél drágább egy termék, annál jobban megfontolja az ember, hogy kitől veszi meg, kitől, kivel akar együtt dolgozni. Ellenben mondjuk, hogyha veszel bármilyen B2C-s terméket, ott nem igazán, legtöbbször nem érdekel, hogy most az a termék mennyire lesz jó minőségű. Veszel egy bögrét, egy zoknit, nem érdekes. Ellenben mondjuk, ha veszel egy kocsit, ott már ott az ember egy nagyobb kutatómunkát végez, hogy milyen kocsit vesz, vagy ha veszel egy házat, vagy veszel egy ingatlan, ott is utána nézel eléggé.
Persze.
És ez B2B-ben is így van, minél drágább, minél jobb hozzájárulás, vagy ugye commitment kell a részünkről, hogy használjunk valamit, annál nagyobb kutató munkát fogsz belerakni. És marketinges szempontból pedig ezt kell vagy támogatni, hogy aki szeretné megismerni azt, hogy melyik, mi lenne neki a legjobb megoldás, akkor tegy mi azt marketingesként megadjuk neki, hogy ezek a lehetőségeid, ez a problémád, ezek a fontos dolgok a problémáddal kapcsolatban, és az ügyfél maga el tudja dönteni, hogy jó, akkor ő kivel akar dolgozni, és egy ilyen edukált döntést tud hozni. És én szerintem marketingesként ez az egyik feladatunk, hogy képesek legyünk ezt az edukációt eljuttatni, vagy hogy képesek legyünk oktatni a potenciális ügyfeleket a problémáinkkal kapcsolatban, a lehetőségeikkel kapcsolatban, hogy aztán ők tudják eldönteni azt, hogy ki mellett döntenek. És szerintem ez egy fontos dolog, így fontos feladat egy marketingesnek.
És hogyan jutnak el addig, hogy oké, megyünk a vendorhoz vásárolni? Tehát milyen fázisai vannak ennek a döntéshozatalnak?
Először ugye általában úgy néz ki a dolog, hogy van egy előjön egy probléma a cégen belül. Tehát például nálunk előjött ezzel az affiliate-es példánál maradva, előjött egy ilyen probléma, illetve igény, inkább igénynek mondanám, hogy szeretnénk affiliate-eket szerezni, ami ugye azt jelenti, hogy más emberek is tudják árulni a mi termékünket, vagy termékeinket, és hogyha ők szereznek, ugye ez egy szoftver szolgáltatásról van szó, és hogyha valaki, és adunk ilyen speciál egyedi linkeket az ilyen affiliate-eknek, és hogyha azon a linken keresztül regisztrál be valaki, akkor az affiliate kap 15-25-50%-ot, attól függ az adott személy után, aki beregisztrált. És akkor egy ilyen rendszert akartunk csinálni, és akkor megnéztük az affiliate szoftvereket, de innen indult az egész, hogy van egy igény. Cégen belül fölmerült egy ilyen igény. És akkor elkezdtünk nézni a témában, hogy egy ilyen affiliate rendszernek mit kell tudnia, mik itt a buktatók, milyen árak vannak, tehát milyen hány százalékot illik úgymond adni az affiliate-eknek, hogy 15% az elég, 50%, akkor itt nálunk előjött a kutatási fázisban az is, hogy a versenytársak mit csinálnak, mert a versenytársak azok már csináltak, vagy valamelyik csinált, és még mindig csinálnak affiliate rendszert, tehát náluk ez már működött akkoriban, és hogy ők hány százalékot adnak, milyen típusú ilyen marketing materiál kell az affiliate-eknek, hogy ők sikeresen tudják marketingezni a terméket, és akkor innen indult ki az egész. Innen kezdtünk egy kutató munkát. Aztán ezután másik lépés volt az, hogy megnézzük, hogy tehát itt még az első részben nem néztük meg a szolgáltatókat, hogy konkrétan kik csinálják ezt a dolgot, de szerettük volna jobban megérteni maga az igényeinket, hogy mi az, amit tényleg szeretnénk csinálni. De ez még, itt még nem voltunk ott, hogy egy konkrét szolgáltatót keresünk, az majd a második lépésbe jött. Ugye ez marketingben itt még az első lépésben az awareness-nél voltunk, hogy tudtuk az problémát, de még nem igazán tudtuk az igényeinket, konkrétan mit is akarunk, csak így volt egy ilyen magas szintű elképzelésünk a dologról. A második részben már néztünk cégeket, konkrét szolgáltatókat, megoldásokat, hogy ki ebben a piacvezető, ki az, aki a legjobb ebben, ki az, aki esetleg specializálva van, kifejezetten az olyan típusú affiliate-re, amit mi akarunk, vagy erre az iparágra van specializálva, vagy ilyesmi. És akkor összeállítottunk egy nem tudom, 10-15 fős listát, ahol volt 10-15 cég, amely amilyen affiliate szoftvert csinált, és akkor ez volt a második fázis. És akkor itt ugyanúgy esettanulmányokat néztünk, cégeknek kilistáztuk az ilyen feature-jeit, és akkor ezáltal be is léptünk gyakorlatilag a harmadik fázisba, ami már konkrétan a maga döntéshozatal volt. Mert végül az, amiért döntöttünk az adott szoftver mellett, mert megnéztük a funkciókat, hogy melyik szoftver mit tud, mennyibe kerül, milyen véleményen vannak mások az adott szoftverrel kapcsolatban, és akkor végén azt mondtuk, hogy jó, rendben, akkor mi ezt akarjuk használni. Tehát ha ezt az egész folyamatot marketinges szempontból megnézzük, akkor elindultunk a awareness-ből, ahol ugye a problémát jobban megismertük, átmentünk consideration-be, ahol más tanulmányokat olvastunk, megnéztük a cégeket, milyen megoldások vannak, stb. egészen a decisionig, ahol már konkrétan döntést hoztunk a különböző funkciók alapján, amit a szolgáltatók nyújtanak, az ár alapján, illetve mások véleményei alapján. És akkor így mentünk végig ezen a három lépésen, és ez tartott, nem tudom, egy hónapig, két hónapig talán. Uh-huh. És minden cég igazából így hoz általában döntés. Aztán persze nyilván bekavarhat sok dolog ebbe a folyamatba, de meg időtáv is változhat bizonyos esetekben, de mindig ezen a három részen megy végig egy adott cég döntéshozatalkor.
Kik vesznek részt a döntéshozatalban, a dolgozók szintjén, az emberek szintjén?
Ugye ez mindig attól függ, hogy milyen problémát akarsz megoldani. Tehát például nálunk, amikor ez a affiliate dolog volt, vagy affiliate szoftvert kerestünk, akkor nálunk a fő döntéshozó az a marketing vezető volt. Mert ő az, akinek a büdzséjéből ez az egész fizetve volt, vagy hogy terveztük, hogy az ő büdzséjéből lesz fizetve. Tehát itt mindig általában van egy fő döntéshozó, akinek a büdzséjéből megy, vagy akinek a részlege fizet az adott szolgáltatásért. Tehát például nálunk a marketing fizetett ezért, hogyha mondjuk egy CRM-ről van szó, egy CRM szoftverről, ott lehet az értékesítő, tehát a sales fizet ezért, és akkor ott az értékesítési vezető, aki a fő döntéshozó. Ha például valamilyen szoftverfejlesztési ilyen eszközről van szó, amit egy programozó akar használni, akkor ott valószínűleg a CTO az, aki dönteni, vagy aki a végső döntéshozó lesz, mert az ő büdzséjéből megy el ez az egész. Mi van? Rendben. Aztán, ha a fő döntéshozó körül, pedig általában vannak úgynevezett ilyen szponzorok, akik segítenek a döntéshozónak döntést hozni. Ilyen lehet például egy akár az egész cégnek a vezetője, tehát a CEO, vagy ilyen lehet mondjuk egy alkalmazott, aki mondjuk nem menedzser, de mondjuk szakmailag ő a toppon van, sok év tapasztalattal rendelkezik, és hallgatnak rá az emberek, és azért fontos a véleménye. És akkor lehet, hogy van 2-3 ilyen szponzor a cégen belül, aki papíron nem döntéshozó, de ők is azért jelentős szerepet játszanak abban, hogy fog dönteni a cég. Aztán ezen felül meg szponzornak tekintetjük azokat is, akik mondjuk day-to-day használni fogják az adott szolgáltatást. Tehát például nálunk ezt az affiliate rendszert nem a marketing vezető használja nap, mint nap, hanem egy marketingben dolgozó alkalmazott, és ezért ő is valamilyen szinten, ő is részt vett az egész döntéshozatali folyamatban, mert ő lesz az, aki, tehát ő volt az, aki tudta, hogy én fogom használni ezt a dolgot. Épp ezért biztos akart lenni abban, hogy ez valami könnyen használható dolog, egyszerűen meg lehet tanulni, és mondjuk neki ez volt a fontos. Ellenben mondjuk lehet, hogy a marketing vezetőnek, meg nyilván ez is fontos volt, de neki mondjuk a büdzsé az is nagyon fontos volt. Jó, tehát, hogy itt a különböző szponzoroknál különböző tényezők a fontosak.
És ugye a Teol vagy cég, ott közel 200 fő dolgozik.
Igen.
Mivel több mint 10 éve áll már fenn a cég. Tehát, hogy lényeg, hogy nem egy startupról van szó. És itt arra vagyok kíváncsi, hogy ha mondjuk az alsóbb szinteken egy alkalmazott, aki mondjuk specialista egy bizonyos szakterületen, és ő szeretne egy terméket, szolgáltatást megvásárolni, akkor ezt hogyan tudja véghez vinni az alsóbb szintekről?
Uh-huh. Tehát az alsóbb szintekről hogyan lehet eljutatni valamit a menedzserig, vagy a döntéshozóig?
Igen, igen, igen.
Hát ez szerintem cégfüggő, nálunk ez nem mondanám, hogy mi még nem vagyunk olyan nagyok, hogy erre legyen egy ilyen nagyon kifinomult ilyen process, hogy ez hogy működik, de általában, ha mondjuk én akarnék valami, nem tudom, akarnék egy új ilyen SaaS szolgáltatásra előfizetni, vagy akarnék valami szoftvert, akkor én valószínűleg először beszélnék erről az én menedzseremnek, aki ugye a marketing vezető, őt meggyőzném, hogy ennek van értelme, és akkor ő pedig szépen a vezetőségi csapatban, a leadershipnél ezt föl tudja hozni, és akkor ő szépen meg tudja győzni ott lévő embereket. Tehát, hogy én szerintem ez lehet egy jó Ez szerintem nagyon sok cégnél így működik, vagy ez a legjobb megoldás, hogy először meggyőzöd a... Ha tényleg te nem vagy menedzser, vagy döntéshozói szerepben, akkor először meggyőzöl egy olyan valakit, aki viszont már döntéshozó, és akkor, hogyha őt meggyőzted, akkor ő is meg tud győzni másokat egy magasabb szinten. Illetve még olyat láttam itt cégemben, hogy valaki csinál egy ilyen részletes dokumentumot, hogy mit tudom, egy oldalas dokumentumot, hogy miről lenne szó, egy ilyen proposalt úgymond, hogy miről lenne szó, ennek miért lenne értelme, miért kell ez nekünk, stb. És akkor azt kiküldi néhány embernek, és akkor így indítja el ezt az egész folyamatot.
És hogyha te vagy a szolgáltatói oldalon, és a cégen belül mondjuk te vagy a marketinges, akkor te hogyan tudod megkönnyíteni a lendő potenciális ügyfeleknek a döntéshozatali folyamatát kívülről?
Tehát, hogyha én vagyok a marketinges, én szeretnék valamit eladni,
igen,
akkor hogyan tudok segíteni a döntéshozatalban a potenciális ügyfeleimnél?
Így van.
Itt a megoldás az úgynevezett pipeline marketing. Az egész marketing folyamatra úgy tekintünk, mint egy ilyen segítségnyújtás a potenciális ügyfelek döntéshozatalában. Tehát alapvetően nem az a célunk, hogy illetve nyilván az a célunk, hogy eladjuk az adott szolgáltatást, az adott terméket, de hosszú távon úgy lehet ezt a legjobban csinálni, hogyha segíted a potenciális ügyfeleket a döntéshozatalban. És mert nyilván, hogyha valakinek nem kell egy, ha valakinek nincs az a problémája, amit te megoldasz, akkor nem fogsz tudni neki eladni semmit, mert neki nincs az a problémája. Innen kezdve csak azok az emberek játszanak, akik rendelkeznek az adott problémával, vagy a jövőben rendelkezni fognak az adott problémával. És marketingesként szerintem az a feladat, hogy mindig, ahol van az adott személy, vagy az adott cég a döntéshozatali folyamatban, támogassuk mindig valamilyen olyan edukatív tartalommal, ami segít neki, hogy az egyik szakaszba, a következő szakaszba jusson. Tehát, hogyha mondjuk még valaki nagyon az elején jár a kutatásának, akkor a problémáról akar többet megtudni. Hogyha neki adunk olyan tartalmakat, amik árazásról szólnak, vagy ilyen versenytárs összehasonlítások, hogy mi ezt tudjuk, a versenytársunk ezt tudja, miért válasz minket, neki lehet ez még korai, mert ő még a problémáról akar tudni. Uh-huh. Tehát őt nem fogjuk tudni elérni az ilyen típusú, nagyon sales közeli marketing üzenetekkel, mert ő még nem tart ott. Épp ezért neki olyan üzenet kell, ami a problémáról szól, ami segít neki elindulni ezen az egész kutatási folyamaton. Aztán miután tovább lépett, ott már adhatunk neki esettanulmányokat, mert ott már ismeri az adott problémát, ismeri a fontos lényegi, ismeri az elemeit a problémának, és ott már megoldásokról akar hallani, ott már arról akar hallani, hogy milyen opciói vannak, hogyan hozhatja meg a legjobb döntést, és ott már sales közelébb üzeneteket lehet lekommunikálni felé. És a pipeline marketing az igazából ezt teszi lehetővé, hogy nem csak egy kis részének marketingezel az egész célközönségednek, hanem az egész célközönségednek marketingezel. Uh-huh. Annak is marketingezel, aki ott tart, hogy ott van a kezében a pénz, vagy hát megvan a büdzséje, megbeszélte a cégen belül, hogy mi kell nekik, mi a pontos requirement, mire van szükségük, és őt az érdekli, hogy mennyiért csinálod, milyen hamar, milyen előnyeid vannak, stb. Nekik is marketingezel. De marketingezel azoknak is, akik még nem tudják annyira pontosan, hogy mire van szükségük, de már nagyon jól ismerik a problémát, tudják, hogy mi a probléma, nem tudják, hogy még pontosan mi is kell nekik, hogy ez szoftverrel lehet ezt jól megoldani, valamilyen egyedi szoftver megoldással, valami software as a service-szel, in-house lenne a legjobb ezt megoldani, vagy hogy kéne ezt megoldani, akkor nekik is marketingezel. Illetve azoknak is marketingezel, akik még a nullán állnak, csak tudják, hogy nekik kell ez a valami, még nem tudják pontosan mi ez, és szeretnének elindulni ezen a döntéshozatali folyamaton. Tehát a pipeline marketingnek ez a lényege, hogy az egész potenciális piacot lefeded marketing üzenetekkel. Aztán lehet, hogy valaki 2 héten belül fog konvertálni, lehet valaki 2 hónapon belül, lehet valaki csak 1/2 év múlva, de a lényeg, hogy nem csak egy kis százalékra fókuszálod a marketing erőforrásaidat, meg a tevékenységeidet.
Aha, és mit csináljon egy olyan cég, aki mondjuk eddig csak ezt a bizonyos 5-10%-ot fette le, akik ugye a funnel alján vannak, de mondjuk át szeretnének térni erre a pipeline marketingre, és az egész pipeline-nak szeretnének marketingezni, nekik mit javasolsz, hogy onnan tudnak így fokozatosan áttérni?
Tehát például van egy cég, aki eddig Google AdWords-ön hirdetett mondjuk, és addig-addig tesztelte a landing page-eket, a kulcsszavakat, stb., hogy most már tud leadeket szerezni Google AdWords-ből. És, de ennyi. Tehát ez az egyetlen lead forrás, akkor hogyan lehet tovább lépni. Mert ugye ezzel az a probléma, hogy ha ezt csinálod, akkor a piacodnak nagyjából nem tudom, a 5%-ának vagy a 10%-ának marketingezel. Tehát esélyed sincs, hogy a piacod nagyobbik részét elérd, mert eleve ezzel a nagyon sales közeli marketinggel csak azokat éred el, akik már most készen állnak arra, hogy ők akarnak most együtt dolgozni valakivel. És ezt úgy lehet kiszélesíteni ezt a célközönséget, hogy mindenkit elér, vagy több embert, hogy szépen fokozatosan elkezdesz olyan marketing tevékenységeket csinálni, ami nem csak a sales közeli dolgokat pusolja. Tehát nyilván ez nem az egyik napra a másikra fog történni. Alapvetően az a probléma szerintem a legtöbb cégnél, mi is ezzel küzdünk a cégen belül, hogy csináljuk az olyan marketing tevékenységeket, amik rövid távon hoznak eredményeket. Tehát az ilyen Google Ads-ek, a mindenféle ilyen retargeting kampányok, amik ugye, hát ezek zabálják a pénzt, mert hirdetések, de közben viszont hozzák is a leadeket, az is igaz. Csak közben meg ezek nagyon sok időt elvesznek, hogy optimalizáljuk ezeket, landing page-eket gyártunk, és hogy tehát ezek a rövid távú tevékenységek nagyon sok időt elvesznek a marketing, vagy nagyon sok erőforrást elvesznek a marketingtől. És akkor ugye itt hogyan lehet ezt megoldani, hogy csináld ezeket a rövid távú tevékenységeket, de közben még a hosszú távra is tervezel. Mert ezek a rövid távú tevékenységek csak a sales pipeline-nak a legvégére fókuszálnak. Mert ugye ezekből lesznek igazán leadek, jó leadek most rögtön. Viszont hosszú távon meg úgy tudunk több leadet szerezni, hogyha a sales pipeline egészének marketingezünk. És szerintem itt a jó megoldás az, hogy továbbra is erőforrás fordítasz arra, hogy rövid távon legyenek leadeid, folytatod a hirdetéseket, folytatod az ilyen optimalizálásokat, stb. De egyre több energiát fordítasz arra, és ez a fokozatos része a dolognak, hogy hosszú távú marketing tevékenységeket csinálsz. Tehát olyan marketing tevékenységeket, olyan kampányokat indítasz el, amik nem a marketing pipeline-nak a utolsó 10%-át célozzák meg, akik ott vannak a decision szakaszba, hanem azokat is eléred, akik ott vannak a consideration szakaszba. És elfogadod, hogy ők nem fognak most rögtön konvertálni, belőlük nem lesz most rögtön lead, ezért nem is várod el tőlük, hogy lead legyen. Mert hogyha, és akkor ez egy nagyon nagy buktató tud lenni, hogyha marketingezel a pipeline egészének, de mindig a leadeket számolod. És maga a lead számolásnak csak a pipeline-nak a legvégén van értelme, mert ők vannak azon a ponton, hogy ők leadek akarnak lenni, tehát ők akarnak sales-ről beszélgetni. Akik még a consideration, meg az awareness szakaszban vannak, ők még nem valószínű, hogy készen állnak arra, hogy leadek legyenek. Épp ezért, hogy ha te csinálsz egy consideration kampányt, vagy egy awareness kampányt, és a fő mutatód, amit mérsz, ami alapján megítéled, hogy ez a marketing tevékenység működött, vagy nem, az, hogy mennyi leadet produkált az a kampány, akkor az eleve bukó, mert ott az nem nagyon fog leadet generálni. Ellenben, hogyha az adott szakasznak megfelelő KPI-okat mérsz, tehát például consideration-ben azt tudod mérni, hogy ugye ott alapvetően, hogyha nem az a célod, hogy leadet generálj, akkor az a célod, hogy edukáld a potenciális ügyfeleidet. Mert végsősorban az edukáció fogja végigvinni az ügyfelet odáig, hogy lead legyen belőle. Tehát innen közben nem kéne, hogy más legyen a cél, csak az, hogy edukál az ügyfelet, és azt úgy tudod, hogy eléred, hogy elolvassa a tartalmaidat. És ez ugye pont ellentétben van azzal, hogy leadet generálsz. Már leadet generálsz, akkor a tartalmat azt egy ilyen űrlap mögé rakod, mert akarod az e-mail címet, akarod a kontaktot, hogy legyen lead-e. De, és ezt beszéltük múltkor is, hogy ha egy űrlap mögé rakod a tartalmat, akkor sokkal kevesebb emberhez jut az információ. Uh-huh. Ellenben pont ez lenne a cél awareness és consideration szakaszban, hogy az információ eljusson, és hogy elolvassák, vagy fogyasszák a tartalmat, az információt az ügyfelek, mert ezzel tudnak eljutni addig a szakaszig, hogy aztán legyen értelme a lead generationnek. Tehát én az awareness és a consideration szakaszba csak azt mérném, nem a leadeket mérném, nem az MQL-t mérném, hanem azt mérném, hogy hányan fogyasztják a tartalmat, és mennyire van engagement. Tehát engagement mutatókat mérnék az első kettő szakaszban. És végső soron, ha minél jobb engagement mutatók vannak, akkor az azt jelenti, hogy jó a tartalom, a potenciális ügyfelek azok előrébb jutnak a döntéshozatalba, és ezáltal sokkal több lead lesz a pipeline-nak a legvégén is. Elméletben. Aztán mondom, gyakorlatban ez csak akkor működik, hogy tényleg jó a tartalom, amit produkálunk, és nem sales vezérel, tehát nem úgy gyártjuk a tartalmat, hogy mi szeretnénk eladni, meg szeretnénk lead generation csinálni, hanem úgy gyártjuk a tartalmat, hogy szeretnénk neked segíteni, hogy te jobb döntést hozz. És ezáltal előrébb juttatjuk az ügyfelt ebben a döntéshozatalban, és hogyha mi leszünk azok, akik segítünk neked döntéshozatalban, akkor nagyon nagy esélye minket fog választani. Tehát ha a cégvezetés, vagy a marketingvezető azt várja el a marketingestől, hogy leadeket generáljon, és az MQL szám meg a leadek száma lesz az egyetlen mutató, ami alapján megítélik a marketingest, akkor a marketinges nem lesz motiválva arra, hogy awareness vagy consideration kampányokat csináljon. Ami azért probléma, mert hosszú távon, ha csak a decision szakaszra gyártasz tartalmat, tehát csak AdWords-et futtatsz lead generation céllal, csak LinkedIn marketing, LinkedIn hirdetéseket csinálsz lead generation céllal, SEO-zol lead generation céllal, ez azért lesz probléma, mert ez hosszú távon egyre nehezebb lesz. Egyre több meg fognak hirdetni, drágább lesz a hirdetés, nagyobb lesz a verseny, SEO-ba is nagyobb lesz a verseny, tehát ez nem egy olyan fenntartható dolog, illetve egyre drágább lesz elérni ugyanazokat az eredményeket. És erre szerintem a megoldás, hogy hát vagy az, hogy egy magas szinten a cégvezetőség az átgondolja az egész marketing mérését, de ez ugye nem olyan könnyű, meg ezt lentről nem olyan könnyű ezt elindítani, így egyszerű marketingesként. Ezért szerintem itt, amit lehet csinálni, hogy próbálod minél kevesebb erőforrással kielégíteni a cégnek az igényeit, tehát megadod azt a, mit tudom én, havi 50 leadet, vagy akármennyi leadet megadod a cégnek, amennyi éppen kell, de annyi, hogy a cég az legyen elégedett, aztán pedig úgymond a szabadidődben, tehát ha maradt még erőforrásod azon túl, akkor azokat az erőforrásokat arra szánod, hogy mit tudom én, social sellinget csinálsz, vagy elkezdesz egy podcastet, vagy elkezdesz egy heti videósót, vagy elkezdesz olyan tartalmakat gyártani, ami az awareness és a consideration szakaszba tartoznak bele. Tehát csinálsz olyan dolgokat, amik nem most fognak eredményt hozni, de majd később. De mondom, ez csak akkor fogja jó szemmel nézni a főnököt, hogyha hozod azt a havi lead mennyiséget, meg hozod azokat az eredményeket, amiket a cég elvár. Viszont ebben pont az a jó, hogyha képes vagy hozni azt a havi X mennyiségű leadet, mit tudom én, az erőforrásodnak a 60%-ából, akkor 40%-ot el tudsz, vagy 40%-ot be tudsz fektetni más dolgokba. És az említett ilyen podcast, videósó, social selling, akár SEO, ilyesmi. És hogyha ezekbe fektetsz be, akkor hosszú távon egyre kevesebb erőforrás kell majd ahhoz, hogy azt az X mennyiségű leadet produkáld. És egyre több időt tudsz tölteni az ilyen branding marketing, vagy a brand marketing dolgokkal. Az ilyen hosszú távú marketing dolgokkal. Mert végső soron szerintem az lenne a lényeg, hogy egyre kevesebb időt kelljen tölteni ahhoz, hogy leadeket generálj. Uh-huh. Az egy ilyen természetes dolog, az egy ilyen default, hogy jönnek az inbound leadek. Ne az, hogy kelljen valami plusz, valami extrát csinálnod, hogy legyen lead. És ezt is szépen fokozatosan lehet szerintem elérni, hogy az erőforrásokat áthelyezed rövidtávú marketingről hosszú távú marketingre.
Aha.
Így szépen fokozatosan.
És szerinted akkor minden cégnek így ez a go-to, tehát hogy mindenki próbáljon átállni pipeline marketingre, mert hogy nem tartható éveken keresztül az, hogy Google Ads-zel keresnek, vagy Facebook hirdetésekkel hoznak ügyfelet.
Igen, én azt gondolom, hogy pipeline marketinggel lehet kialakítani egy fenntartható növekedést, viszont nyilvánvalóan bizonyos szituációkban egyszerűen a cég nem tudja megtenni, hogy hosszú távon gondolkodjon. És ez önmagában ez egy probléma, de valamikor ez van. Akár az, hogyha mondjuk egy startupról beszélünk, amely szeretné megkapni a következő körös befektetést, és ahhoz kell bizonyos számokat produkálni, akkor nem igazán tudsz mit csinálni. Akkor valahogy össze kell hozni ezt a lead mennyiséget, akkor is, hogyha szar leadekről beszélünk, csak legyen meg, kapjuk meg a következő kör befektetést, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Vagy még ezer más olyan szituáció lehet, ahol egyszerűen most kell rövid távon leadeket produkálni, de igen, hosszú távon szerintem az a legjobb, az lenne a cél, az kéne, hogy a cél legyen mindegyik vállalkozásnak, hogy hosszú távú marketinget csinálnak, és inbound marketingre építenek, ami azt jelenti, hogy az alapértelmezett, hogy van egy csomó inbound leadjük. Azért, mert csinálják a hosszú távú jó marketinget, nem pedig a rövid távú lead generationre építenek. Mert mondom, annak az ilyen rövid távú dolgokban én azt nem szeretem, hogy abban a pillanatban, amikor megállítod az AdWords kampányt, vagy nem hirdetsz LinkedIn-en, abban a pillanatban nincsen több lead.
Igen.
Viszont ha organikus marketinget csinálsz, inbound marketinget csinálsz, akkor ott automatikusan jönnek a leadek. Akkor is, hogyha úgymond nem csinálsz semmit. Aztán persze nyilván ott is csinálni kell valamit, de hogyha nem csinálsz semmit, akkor is jönnek a leadek, és ezek jó minőségű leadek. Tehát az inbound marketing leadek nagyon sokszor jobb minőségű leadek, mint az ilyen hirdetések által megkapott ilyen e-bookos, webináros leadek.